Vajon milyen a pénzügyileg tudatos ember? Mivel tölti a napját? Milyen szokásai vannak? Erről fogunk ebben az adásban beszélni. Kezdünk!
Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a Pénzbeszél Podcast stúdiójából. Tátrai Csaba, Horváth Attila és Magyar Zoltán in the house. A pénzügyileg tudatos ember számtalan szempontból lesz most körüljárva. Hát kezdjük is az elején, hogy mi az, amivel jellemezhetjük talán első körben a tudatos embert.
Kezdjük ott, hogy tisztában van a saját vagyoni helyzetével, tudja azt, hogy mennyit költ, mennyit keres, mennyi pénze van, és hát hogyha ez, igazából megvan ez a kiindulási pontja, ez az alapja, akkor nyilván ez alapján sokkal jobban át tudja gondolni azt, hogy mik a lehetőségei. De tisztában van azzal is, hogy mondjuk mik az igényei, tehát van némi önismerete, mint egy felnőtt embernek, tudja azt, hogy mi az, amit szeretne majd így elérni az életben, milyen korlátai vannak, olyan tere is kiterjedhet, hogy mondjuk tisztában van azzal, hogy mennyire bírja a kockázatot, hogy ő inkább egy olyan fajta ember, aki szereti a nyugodtabb, biztonságosabb dolgokat, vagy pedig egy olyan ember, aki így bírja az adrenalint, és inkább szereti az izgalmakat, vagy az, hogy egy arany középutas, tehát ezt nagyon sokféleképpen le lehet írni, de ezek mind olyan attitűdök, amikre hatása van az emberre, amikor a pénzhez nyúl, a pénzzel bánik.
Uh-huh. Van olyan ember, szerinted Csaba, aki nem tudja, hogy mennyi pénze van és mennyit költ?
Rengetegen. Szerintem a többség az nyilván ebbe a kategóriába tartozik. A középosztály tagjaiban Magyarországon azt gondolom, szerintem 70-80%-ban úgy gondolhatják, hogy valakinek több millió forintnak kell lenni a számláján ahhoz, hogy elkezdjen ő egyáltalán tudatosan a pénzügyekkel bánni, holott pont azért lesz valakinek sok esetben milliói a számlán, mert ezt mondjuk, ezt a skillt, ezt a képességet hosszú éveken keresztül monotonan gyakorolja. Meglepő szerintem az, hogy azzal, hogy milyen filmet választunk egy év alatt, hány óra megy el azzal összesen, többet foglalkoznak, mint amennyit a pénzügyekkel a legtöbben. És ugye nyilván az nagyon-nagyon fontos, hogy amikor sokan ugye abban vagyunk, hogy megnézzük a magyar átlagkeresetet, azt mondjuk, hogy lehet feldarabolni, számlákra minden másra mennyi megy el, és mennyi megy el olyan felesleges kiadásra, ami csak tényleg abból fakadna, hogy akkor azt a mondjuk a megtakarításnak egy bizonyos részét mondjuk adómentessé teszem, az adó az hogy működik, egyébként hogy lehetne ezeket optimalizálni, hogy lehetne egyébként például mondjuk a magyarországi inflációból kivenni a pénzt, mert még egyszerűen meglepően sokan tartanak forintos számlán tartott pénzt, tehát forintot kifejezetten, ami csak úgy simán ott van parlagon, és már ezerszer beszéltünk arról, hogy az infláció milyen hatást gyakorol erre, holott, hogyha csak annyit, hogy átváltom devizára, akkor azzal már mennyit lehetne mondjuk adott esetben megkeresni, és természetesen telnek múlnak az évek, aztán az évtizedek, és eljön a nyugdíjkorhatár, és a nyugdíjkorhatár ott meg nagyon sokan rádöbbennek arra, hogy valójában, amiről éveken keresztül hallgattak riogatásokat, azokat így elengedték a fülük mellett, és akkor szembesülnek azzal, hogy a megélhetésre sem jut elegendő összeg. És sajnos egyébként ugye a nyugdíjról is beszéltünk, és te meg aztán végképp nagyon sok videóban már tárgyaltad ennek a lényegét, és ezt a magyar katasztrófát, ami felé halad az ország öles léptekkel, és a mai napig nincs kardinális változás ebben. Ez egy életen át tartó tudás, és egy olyan gyakorlat, amit a kezdetektől végig kell, hogy kísérje az embernek az életét.
Hát valószínűleg azért nem villogott sokaknak, mert hogy ha az első lépés, arra kérdezek inkább rá, hogy valaki nem tudja, hogy mennyit költ, meg mennyien, milyen kiadásai, milyen bevételei vannak, ezek milyen arányban vannak egymással, akkor mit lehet nekik javasolni? Jól tudom, a könyvetekben még van is erről fejezet. Ezt léci, mondjátok el bármelyikőtök, aki jobban érzi.
Van egy külön fejezet, ami kitér arra, hogy hogyan érdemes megtakarítani, illetve az, hogy hogyan érdemes magát a pénzügyi helyzetünket nyilván tartani, hiszen a befektetéshez vezető első út az, hogy megtakarítunk. Na, valakinek nincsen megtakarítása, nem tud befektetni, ez pofon egyszerű dolog. Amennyire egyszerűen hangzik, annyira kevesen fogják föl ennek a jelentőségét, illetve az, hogy hogyan kell elindulni ezen az úton. Nagyon sokféle megtakarítási módszer létezik, 13-at föl is sorolunk egyébként a könyvben. Egyet emelnék ki most ebben a beszélgetésben, ami itt a felhozott témához kapcsolódik, az az, hogy az embernek legyen egy költségvetése, egy személyes családi költségvetése, ahol fölírja azt, hogy mennyit költ, mennyit keres, milyen formákban költ, tehát mire költ, hogyan jönnek neki a bevételei, és akkor ez alapján el tudja dönteni azt, hogy hol tart, majd le tudja írni azt, hogy mi az, amit szeretne, azt, hogy mi az, amit szeretne, azt meg tudja összegben határozni, ki tudja számolni azt, hogy a jelenlegi megtakarítási rátájából mikor fogja ezt elérni. Ez alapján meg tud tervezni nagy dolgokat is, mint nem tudom, ház, autó, nyugdíjba vonulás, anyagi függetlenség, fel tudja mérni azt is, hogy mennyire realitása neki. Az is lehet, hogy a sztorinak a vége az az, hogy álljon, hogy munkahelyet kell váltani, vagy nem tudom, kevesebb kávét kell inni. Tehát ezek már nyilván egyedi megoldások, ami most így nem terjed ki ez a beszélgetés, de hogyha az ember szembesül a saját anyagi helyzetével, lehetőségeivel, korlátaival, akkor azok mozdíthatják őt valamilyenféle döntésre, irányváltásra.
Igen, az, hogy milyen élethelyzetben vagyunk, milyen korban vagyunk, egyáltalán milyen lehetőségeink vannak mondjuk a következő években, hogy többletbevételre tegyünk szert, és természetesen, amikor valaki ezt rendszeresen vezeti, én személy szerint, ugye ezt gyakran megszokták az ügyfelek kérdezni, hogy nekem milyen befektetési portfólióim vannak, milyen eszközöket választottam. Mondtam, hogy nem belőlem kell kiindulni. Itt a megtakarításnál és ezt a pénzügyi tudatosság részt a könyvben azt leírtam, mert szerintem ez jó kiindulás lehet, és nagyon sok könyvnek a szummáját, lényegét sűrítettem bele ebbe a részbe, hogy kifejezetten egy Excel táblázat lett oda átrakva, implementálva a könyvbe, hogy akkor bevételek, kiadások és a kiadásoknak a részletezése. És egy nagyon fontos dolog történik, amikor írom mindig a kiadásokat, a hó végén, ugye az előző hónapnak mindig leírom a kiadásain, akkor gyakorlatilag a következő költésnél átgondolom, hogy arra valójában szükség van-e. És nagyon fontos, hogy azon kívül, hogy a befektetést, tehát a bevételeknek egy részét ugye nem a megtakarításra úgy rakom el, hogy nem a végén fogom majd amennyi megmarad, hanem megvan adva, hogy mekkorát kell megtakarítani, és ugyanannyira fontos, mint befizetni a gázszámlát vagy a villanyszámlát, hogy bizonyos összeg az mindig félre legyen rakva a bevételből.
Igen, szoktam mondani, hogy nem a költés a cél, hanem a megtakarítás a fő cél, és akkor, amikor ez megfordul, onnantól kezd valami szemmel látható eredmény jönni. Beszéltetek arról, hogyha már valaki mondjuk túl van azon, hogy a kiadásait, bevételeit le tudja vezetni magának egy táblázatba, akkor onnantól kezdődhet az, hogy tud tervezni, és akkor ez a második szempont, ami egy tudatos pénzügyi embert, pénzügyileg tudatos embert jellemez.
Igen. Ugye tervezés alatt azt értjük, hogy hát egyrészt az embernek vannak magájellegű személyes céljai, jó, hogyha vannak az embernek.
Hát legyenek, persze.
Legyenek, igen.
Attól emberséges az élet.
Igen, hát azt látjuk, hogy mi az, amit szeretnénk elérni az életben, embernek vannak vágyai, céljai, nyilván ezek változhatnak, de vannak ilyen alapvető dolgok, hogy mindenki szeretne egy saját otthon, akinek még nincsen, akkor nem tudom, az ember szeretne egy kényelmes, meg egy kiszámítható öregkort, ami mondjuk így a nyugdíjra a tervezését jelenti. Tehát van egy pár dolog, és aztán lehetnek nyilván egyedi dolgok, és nem tudom, valaki világkörüli útra akar elmenni, valaki akar egy sportkocsit magának, valaki nem tudom, azt szeretné, hogy az unokájának félre rakjon az egyetemre, ez már tök szubjektív, de azért ezek jók, hogyha megvannak, nem csak fejben, hanem le is vannak egyszer írva, mert aztán ezeket vissza lehet gondolni majd így pénzügyileg is, hogy mennyit jelentenek. De a tervezés az nem csak ebben áll, hogy így a vágyainkat papírra vetjük, hanem azt is, hogy végig gondoljuk a pénzügyi kockázatainkat. Azokat ugyanúgy meg kell tervezni. Bár a legtöbben váratlan eseményként élik meg azt, amikor lerobban az autójuk, vagy azt, amikor, nem tudom, akár kirúgják a munkahelyükből, vagy nem tudom.
Tökre megy a kazán. Ez nálam aktuális.
De ugye, hogy ezek bár tényleg ilyen váratlan eseményként tűnnek föl, de hogyha egy kicsit hátrébb lépünk és azt nézzük, hogy egy embernek az életében vajon mennyire valószínű az, hogy egyszer párszor le fog robbanni az autója, mennyire valószínű, hogy neki egyszer elveszíti a munkáját, vállalkozásának lesz egy pár rossz éve. Tehát igazából ezek, azt mondhatjuk, hogy ezek nem váratlan események, ezek tök biztos, ezek teljesen...
Borítékolható.
Előbb-utóbb meg fog történni. Most, hogyha már tudom előre, hogy ez meg fog történni, az a kérdés, hogy mikor, és nyilván ez is azért egy tervnek a része lehet, hogy tudom, hogy meg fog történni, de nem tudom, hogy mikor, ergo az azt jelenti, hogy nekem valamiféle biztonsági tartalékomnak kell lenni, ami ilyen értelemben a váratlan, vagy bármikor felbukkanó kiadásokra nekem egy fedezéket nyújt. Mert nagyon drága dolog tud lenni az, hogyha tudom, valakinek például mondjuk lerobban a kazánja, lerobban az autója, de mondjuk nincsen erre megfelelő tartaléka, és emiatt személyi kölcsönt kell fölvenni, több százezer embert érint ez a Magyarországon, akkor ő nem csak azt fizeti ki, ami az adott lerobbanásnak az ára, hanem még ki kell fizetnie azt a 30-40 százalékos éves kamatot, ami még erre rájön. Tehát valójában sokkal drágább az, hogyha valaki nem tervez, sokkal több pénzt kell bizonyos ilyen extra váratlannak titulált kiadásokra fordítani.
Szerintem, amikor eljut a tervezésben idáig az alany, akkor először ugye ott tartott, hogy kiadás bevétel, látja, hogy hát van egy pénzforgalma, aztán utána abból kideríti, hogy neki kéne vésztartalékra félretenni, kéne lakáscélra, lehet, hogy 15 év múlva a gyerek életkezdési kihívásaiban szeretné őt támogatni, aztán 20-30 év múlva majd valamilyen időskori életszínvonalat is fönt kéne tartania, és akkor elkezdi szépen allokálni a fizetése jelentős részét a jövőbeli igényének, és akkor jön rá, hogy bizony az eddigi mentalitásához képest, tehát megint vissza kell ugrani akkor a kiadásbevétel táblához, és lehet, hogy pár tételt ki kell húzni, mert akinek nincs vésztartaléka és lerobban az autója, az drasztikus életszínvonal vesztést él meg azonnal, és akkor az teljesen újraírja azt, hogy igazából nekem mik a pénzügyi képességeim. És szerintem ezért nagyon hasznos legalább ezt az első két lépést megtenni, a költségvetésírást, meg a tervezést.
És most már erre vannak applikációk is, tehát hogy rengeteg ilyen segítség van, nem feltétlenül kell ilyen nyers, szinte kőkorszakinak tűnő megoldásba belemenekülni, hogy akkor Excel táblázatba egyesével kiírogatom. Én még ilyen úgy látszik, én régi vágású vagyok.
Régóta csinálod.
Régóta csinálom, igen.
Mert így volt, hogy pattintott kő, Excel tábla, applikáció. Igen, ja, igen, megvan.
És ez akkor mesterséges intelligencia. az a future. Okay.
Viszont a következő szint akkor meg már az, hogy úgy írtuk, hogy tisztában van a lehetőségeivel, ami alatt mit értünk.
Ami alatt azt értük, hogy ha valakinek azért már van egy kis pénze, megtakarítása, nagyjából tudja azt, hogy így, hogy mire költ meg mennyit, honnantól elkezdi fölmérni azt, hogy adózás szempontjából hogy tudok, tehát eleve hány fronton kell adót fizetnem, és hány fronton tudom ezeket megspórolni, milyen adómegtakarítási lehetőségek vannak. Fölméri, oké. Fölméri azt, hogy oké, van megtakarításom, hova tudom elhelyezni.
Milyen eszközökbe? Milyen kockázatú eszközökbe? Milyen
költségű?
Igen, hogyan működnek ezek az eszközök, milyen előnyük, milyen hátrányuk van, hogyan tudom ezeket összepárosítani az én céljaimmal, terveimmel, élethelyzetemmel, vágyaimmal, pénzügyi kockázatvállalási attitűdömmel. Tisztában van egy pár megtakarítási trükkel is, és akkor el tudja dönteni, hogy mi az, amiből él velem, mi az, amivel nem él velem, vannak olyanok, amivel nem tudom, túlságosan azoknak valók, akik nagyon szeretnek mondjuk Excelekben dolgozni, de vannak olyan is megoldások, a könyvben is felsorolunk párat, hogyha valaki utál táblázatokat írni, meg utálja ezeket a mindenféle irogatós, meg számogatós módszereket, ő is hogyan tud pofon egyszerűen tényleg egy pár perc alatt kialakítani olyan folyamatokat, amitől ez mégis azért egy ilyen robotpilóta üzemmódba tud állni. Szóval, hogyha azért embernek megvannak így a lehetősége, ismeri a lehetőségeket, nagyon fontos, hogy itt jön be a pénzügyi tudatosság, tudom, hogy mik a lehetőségeim, és el tudom dönteni azt, hogy számomra mi lesz a legjobb ezek közül. És igazából szerintem ez a pénzügyi tudatosság, amikor tudom, mik a lehetőségek, és eldöntöm azt, hogy számomra mi lesz a legjobb ezek közül.
Okay. Tehát ismeri a pénzintézet kínálatát, költségszerkezetét, ismeri a jogszabályok adta adó megtakarítási lehetőségeket, igen, és ezzel a saját belátása szerint a legjobb módon él. Ez már egy, akkor ez már a harmadik szint, és van egy negyedik is, amit írtunk itt a jegyzeteinkben, mégpedig az, hogy felelősséget vállal saját magáért és a családjáért.
Így van. Tehát egy olyan biztonsági hátteret nyújt a családjának. Most tényleg az én esetem az egy ilyen akár speciálisnak tűnhet, de természetesen most nem feltétlenül kell a kazánnak elromlania, hanem valaki összetörheti az autóját is. Erre egyébként ezekre a váratlan helyzetekre én például személy szerint úgy készülök, hogy többfajta sávot, hogyha lehet ilyen autópályás hasonlattal indítok a pénzügyekben. Vannak a nagyon hosszú, ami több évtizedre vetítve adómentességet élvező befektetések, kifejezetten magas kockázatúak, és akkor természetesen, hogy csökkentem a futamidőt és a kockázatot, a likviditási részt úgy növelem, és természetesen, amikor mondjuk bemondanak egy elég magas hétszámjegyű számot, mondjuk egy kazájavítása adott esetben cserére, és az még ugye egy nagy kérdőjel, amikor vesszük fel az adást, hogy ez mikor történik, akkor természetesen tökéletesen működnek a deviza alapú adómentes magyar állampapírok is többek között, mert ezekhez bármikor például hozzá lehet férni, és ha szükséges, akkor ezeket ki lehet venni, fel lehet törni, és két napon belül likviddé válnak. De semmiképpen az nem pénzügyi tudatosság, hogy a pénzem egy részét nem költöm el, és a számlán tartom, mert az önmagában egy brutálisan nagy veszteség. És ugye most évvégéhez közeledve, amikor vesszük fel az adást, a tartós befektetési számla gyűjtési időszaka végén vagyunk. Tehát kvázi, aki most fektet be tartós befektetési számlára, az már egy évet spórolhat a futamidőből, mert január 1-én ugye lezáródik, és onnantól kezdve indul az 5 éves ciklus, aminek a végén ugye adómentesen veheti fel a befektetését.
Akinek igen. Nincs még tartós befektetési számlája, az jelentkezzen hozzánk konzultációra, segítünk az indításban.
Igen? Egészen valószínű, hogy a hallgatókból sokaknak nincsen még tartós befektetési számlája, ezt már csak onnan is tudjuk, mert látjuk azt, hogy Magyarország adatokból, hogy mennyi embernek van befektetése, mennyinek van tartós befektetési számlája, és az a helyzet, hogy 10-ből 9 ember az államnal hagyja a megtakarításainak az adóját.
Igen.
Ahelyett, hogy azt megtartaná.
Pedig ez jelentős összegeket jelent, ráadásul most ugye már inkább 28%, mint 15% az adóvonzata, a nyereségre vetítve, tehát ha valaki 1 millió forintot keres a befektetésén, akkor könnyen lehet, hogy 280 ezer forinttal tartozik a magyar államkincstárnak, kivéve, hogyha a tartós befektetési számlával teljesen jogtiszta módon ez alól mentesül. Igaz? Ez azért szerintem ki az. 280 ezer forint, ugye a kedvenc példád, egy olaszországi kellemes kétszemélyes út, talán egy 3-4 napra, akár egy hétre, nem minden költsége, de számos élménnyel gazdagítható.
Az biztos, igen.
Nekem ide, még a felelősségvállaláshoz nagyon ide kívánkoznak a biztosítási kérdések, ugyanis az, hogy ismeri, a pénzügyileg tudatos ember szerintem ismeri a saját személyes kockázatait. Tehát pontosan tudja, hogy milyen nyugdíj kockázata van, milyen kockázatban áll ő a saját vagyontárgyait illetően, hogy neki, hogyha például megsemmisülne mondjuk az ingatlana, az neki mennyi pénzébe kerülne, hogyha ütközne egy autóval, és az autójában kár keletkezne, tudja, hogy az mennyibe, milyen kockázatot fut vele, és úgy dönt, hogy ezen kockázatokat ő nem vállalja be egyedül, hanem áthárítja egy biztosító társaságra egy lényegesen szerényebb díjért cserébe. És ebből nyilván észszerű mértékben válogat, hiszen nem tud mindenre biztosítást kötni, de úgy dönt, hogy pár dolgot mégiscsak áthárít, mert nem akarja, hogy ő vagy a családja viselje ennek a terheit. És ezzel a módszerrel egyrészt, hogy tartalékképzéssel függetleníti magát egy picit a váratlan helyzetektől, a munkaadójától, a mindenkori állam kényekedvétől, és emellett a kockázatait sem csak ő egyedül viseli. Ezzel tud teljes körű felelősséget vállalni saját magáért és a jövőbeli énjéért is, és az egzisztenciájáért persze.
Igen, és ugye itt most elsősorban olyan anyagi jellegű károkat soroltál, mint a ház, autó, de...
És az egészség.
De ugye az egészség, ami szintén ugye egy nagyon fontos dolog, és szerintem van majd egy ilyen kulturális következmény az, hogy úgy tekintünk a halálra, balesetekre, hogy ezeket igyekszik az ember így a szőnyeg alá söpörni, és úgy
tekintünk.
Hát olyan értelem, már a gondolatát is elkerülni.
Igen,
vagy
igen.
Nem gondolunk erre, vagy igyekszünk ezt kizárni, ez mindenki mással megtörténhet, igen. Csak velem nem.
Igen.
És amikor arról beszélünk, hogy a családunkért is felelősséget vállalunk, akkor az ember gondoljon bele egy pillanatra abba, hogy tényleg mi van akkor, hogyha bekövetkezik a legrosszabb. Akkor vajon mi történik a családommal, hogy marad-e ennyi pénz a számukra, hogy ők azért egy elfogadható egzisztenciában tudjanak itt tovább létezni. Ezek olyan dolgok, amiket szerintem főleg egyébként akkor érdemes végig gondolni, akkor pláne, amikor az embernek nem gyűlt össze még több 10 milliónyi megtakarítás a számlán, mert akkor nyilván az egész családja jobban ki van szolgáltatva ennek a helyzetnek. Nyilván akinek már nagyon, sokkal nagyobb vagyona van, az ilyen értelemben kevésbé, de azért valljuk be, a többség az nem ebben a helyzetben van. Számukra pedig szerintem egyébként egészen megdöbbentően olcsón, biztosításokon keresztül ezt az egyébként, hogyha azt nézzük, hogy milyen hatalmas hatása lehet ez életre a családunknak, tehát több embernek az életére, tehát milyen olcsó lehet erre egy fedezéket biztosítani, szerintem ezeket vétek kihagyni.
Így van. Csak nagyon gyorsan, röviden, hogy egy haláleset kapcsán három költségelemet lehet ráhagyni a hozzátartozókra. Az első a temetési költség, az minden esetben fixen ráhagyatkozik a családra. A másik az a hitelekből következő adósság, az is örökölhető sajnos, a harmadik pedig a kieső jövedelem, amit mondjuk adott esetben a család fenntartó beletett a családi költségvetésbe. Ez a három tétel nem ritkán mondjuk egy magyar átlag háztartásban 8, 10, 15 vagy akár 20 millió forint is lehet, sőt, hát ugye egy lakáshitel esetében még ennél magasabb összeg is. Ezek azok a kockázatok, amiket sokan úgy futnak, hogy lehet, hogy nem is ismerték még fel, pedig lényegesen szerény kis díjacskáért lehet ezt a sok millió forintot áthárítani a biztosítóra, hogy ő intézze ezt, hogyha a legrosszabb történik. Nyilván nem azzal a tervel történik egy ilyen szerződéskötés, hogy bekövetkezzen, de hogyha bekövetkezik, akkor a család nincsen magára hagyva, és ez egy nagyon nagy különbség ahhoz képest, amikor csak vaktába futunk bele a sztoriba. Oké, ez így.
Mert azt a pénzt így is úgyis az ember elkölti. Meglepően sok a szenvedélybeteg, és olyan felesleges kiadásokra való költekezés, amilyen impulzus. És sajnos ugye ezeket az összegeket, hogyha egyébként tényleg beírjuk akár ugye a vezetett Excel táblázatba, vagy például bármilyen applikációba, akkor ezektől azért tudunk mentesülni, vagy adott esetben nyakon tudjuk magunkat ragadni, hogy erre tényleg valóban szükség van, vagy például egyébként a családomnak a biztonsági hálóját szövögetem tovább, és stabilizálom az életünket.
Pont most volt, találkoztam egy ilyen helyzettel, kettő fő dohányzásból származó kiadásai éves szinten 1,3 millió forint.
Jó, az sok.
Fizetek a halálomért egyébként, tehát hogy én ezt így szoktam lefordítani, mint nem dohányzó, igen. És persze mondják a dohányosok, hogy én könnyen beszélek, hiszen én nem dohányzom. Nem tudom milyen.
Arra nem is beszélve, ha már egyébként adócsökkentésben is profi valaki, akkor gyorsan rájön, hogy a dohány és alkohol termékek vannak a leginkább jövedéki adóval és még áfával sújtva, tehát nem csak adócsökkentő eljárás, hanem élethosszabbító eljárás is, ugyanis köztudottan a legismertebb életrövidítő eszköz
abszolút
között van. Na igen, van-e még olyan, amit rágombolunk?
Hát még a felelősségvállalásban még zárszóként akkor ide raknám azt, hogy ugye a felelősségvállalás az azt jelenti, hogy tisztában vagyok azzal, hogy rajtam múlik az, hogy mi történik a pénzemmel, mi történik az életemmel. Hát nem tolom át arra másra, a magyar államra, nem tolom át munkáltatóra, oktatásra, mindenkit lehet hibáztatni, ez a legkönnyebb nyilván, de a felelősségvállalás az azt jelenti, hogy azt gondolom végig, hogy én mit tehetek érte, az, hogy nekem sanyarú anyagilag a sorsom, tisztában vagyok vele, hogy nem mindenkinek van korlátlan lehetősége, sőt senkinek nincsen korlátlan lehetősége, a többségnek eléggé bekorlátozott, de mindenkinek van lehetősége azért arra, hogy így vagy úgy, de tegyen azért, hogy anyagileg változzon az élete. És szerintem az egész ott kezdődik, hogy elfogadjuk azt, hogy ezért igenis én tehetek.
És ha lehet egy ilyen drasztikus példával élni, hogy a homlokáról a célkereszt lekerül az emberekről. Tehát, hogyha valaki csak annyit tesz, hogy a cigit lerakja, tudom, ez megint csak könnyű kijelentés, de hogyha egy picit tudatosabban él, akkor tényleg milliókat tud éves szinten.
És de nem, amit mondasz, az nagyon jó, és azt lehet, hogy ki is hagytuk volna, hogy az, amit a pénzügyi tudatos ember még nyer mindezeknek a betartásával, az egy végtelen nyugalom.
Igen.
Az a szorongás, amit egzisztenciálisan sokan megélnek, az amiatt van, mert hogy nincsen igazi felkészültség.
És inkább benne maradnak
egy
rossz kapcsolatban, benne maradnak egy rossz munkahelyben adott esetben, és még ezt lehetne hosszan sorolni, de viszont, hogyha valakinek van a számláján, megtakarítási számláján megfelelő mennyiségű összeg, amiről ki tudja számolni, hogy az én kiadásomat mondjuk ezt fél évig legalább fedezni, és még mindig maradna, akkor
sokkal több döntést,
sokkal több döntést, így van. És a döntési szabadságot és az irányítást visszaveszi a kezébe.
Így van. Úgyhogy végül is ennek az adásnak a hatására lehet, hogy sokan már rég így csinálják, úgyhogy tőlük elnézést kérünk, és mindössze csak frissítő jelleggel beszéltünk róla. Ha valaki meg úgy érzi, hogy egy-két dologban simán tud fejlődni, akkor végül csak azt kell végig gondolnia, hogy képes-e arra, hogy a kiadásait és a bevételeit írja, képes-e arra, hogy ennek alapján terveket szüljön, és azokat következetesen betarja, például hosszú, betartsa például hosszú és közép és rövid távon, illetve szeretne felelősséget vállalni a jelenkorényért, a jövőkorényért, illetve a családjáért. Erről szólt a mai adásunk, köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.
A viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszonthallásra.
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.